Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, vendégeinket, testvéreimet. Tanulmány sorozatunk eddigi részében azt vizsgáltuk, hogy milyen lehetetlen és kilátástalan helyzetbe került az ember a bűn miatt. Ebből a helyzetéből egyetlen megoldást az jelentene számára, ha visszatudná szerezni az elveszített isteni dicsőséget, de mivel a dicsőség forrása Isten, ezért az emberek csak az Istennel való közösség által juthatnak újra ehhez a dicsőséghez, és lehetnek részesei. Sátán nagyon igyekszik, hogy a megoldást kereső, jó szándékú emberek lehetőleg téves úton keressék az Istennel való közösséget. Sőt, ha már megtalálták az igazi utat, amely az életre vezet, még akkor is megpróbálja letéríteni őket erről az útról, egyeseket azokra az utakra, amelyek egy darabig még talán az élet útjával párhuzamosan haladnak tovább, másokat pedig legalább az út szélére csalogatnak, vagy jobbra, vagy balra, mert aki nem az út közepére figyel, egyszer azt veszi észre, hogy már nem is azokkal halad tovább, akikkel elindult. Az ős ellenségtől befolyásolt emberi értelem mindig keres magának sokféle kigondolást, mert a problémát érzékeli, megoldást keres rá, de a legtöbb esetben a saját bölcsességére támaszkodik. Mai témánkban azt fogjuk nyomon követni, hogy az embereknek nem kellene ilyen sok irányban keresgélni és tapogatózni, hiszen Isten az első pillanattól kezdve folyamatosan igyekszik elmondani az egyetlen és igazi megoldást. Ezt az Istentől jövő tájékoztatást és felvilágosító üzenetet evangéliumnak nevezzük, azaz jó hírnek, örömhírnek. A Biblia nevezi így. Isten jó hírének az a lényege, hogy bár az ember a bűnt választotta, és ezzel kárhozatra ítélte magát, de az Isten nem nyugodott bele, hanem közbelépett, utána ment az embernek, és felajánlotta a segítségét a szabaduláshoz. Ha valaki elfogadja Istentől ezt a segítséget, azon a kárhozat ítélete nem következik be, hanem visszanyerheti azt, amit az Édenben elveszítettünk. Az Isten segítségét elkövető embernek Jézus szerint örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. És ez egy csodálatos isteni ígéret. Az első jó hírt és egyben ígéretet már Édenben elmondta az Isten az első emberi családnak. Azóta már nagyon sokszor erősítette meg ezt az ígéretét, de mindig feltárt belőle újabb és újabb részleteket. Az evangéliummal kapcsolatos újabb kinyilatkoztatásait mindig az emberi körülményekhez igazítva és az emberi szükséglethez igazítva mondta. Mindig ennek függvényében tárta fel az apróbb részleteket, mert nem akart bennünket bizonytalanságban hagyni, de szükségtelennek látta, hogy a teljességet feltárja, mert idő előtt valószínűleg úgy sem értettük volna meg. Isten magatartását az is befolyásolhatta ebben a kérdésben, hogy ami nekünk örömhírt jelent, az neki egy küzdelmet, egy harcot, a szenvedést és a halált jelentette. Az emberi család megszabadítása az ős ellenségnek olyan módon történő legyőzésével valósulhatott meg, ami a szabadító önfeláldozását igényelte, és a halálát jelentette. Az isteni szabadítások ez a küzdelme és harca, majd pedig a győzelme és a diadala tömören már benne foglaltatik az első evangéliumban. Ott az Éden kertjében, amikor hűvös alkonyatkor megjelent az Isten az embernek, akkor elmondta az első evangéliumot. Ez az evangélium úgy hangzik, ott a harmadik fejezet 15. versében olvashatjuk, ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Első olvasatra Bibliával keveset foglalkozó emberek ezt nem is értik. Mert Isten szimbolikus nyelvezettel mondja el nagyon tömören az örökkévaló evangéliumot. A lehető legrövidebben mondja Isten, de ugyanakkor a szimbolika nyelvezetével minél több információt ad át az emberi család számára. Ebben az üzenetben Isten egy szabadítót ígér, aki az emberi család tagjaként fog megjelenni, hozzánk hasonlóan egy asszonytól született gyermekként, emberként jön be a mi világunkba. Ez az ígéret Jézus Krisztusban teljesedett, amikor ott Betlehemben megszületett a világ megváltója. Ez a megígért mag, amiről ez az ős evangélium beszél, a kígyó fejére fog taposni, amivel megsemmisítő győzelmet arat felette. A kígyót viszont a Szentírás Sátánnal azonosítja. Jelenések könyve 12. fejezetében, a 9. versben találjuk leírva, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak. Na, ő az, akit a szabadító a fején fog taposni. De ez a kígyó előtte álnok módon mindig mások mögé rejtőzve próbálja megtéveszteni, becsapni az embereket. Így tette ezt ott az Édenben is. Ez a kép nagyon érzékletesen szemlélteti azt a küzdelmet, ami Krisztus és Sátán között zajlott le az első advent idején. Ha egy kígyónak a fejére taposnak, akkor biztosan el fog pusztulni. Ez a legbiztosabb módja annak, hogy a kígyó meghaljon. A szabadító tehát egy megsemmisítő győzelmet fog aratni a kígyó felett az evangélium üzenete szerint. A küzdelem alatt viszont azt találjuk ebbe a szimbolikus nyelvezetben, hogy a küzdelem hevében viszont a kígyó is belemar a szabadító sarkába. És mivel a kígyó marása is halálos, ezért ez azt jelenti, hogy a szabadító csak a saját életének a feláldozásával, a saját halálával pecsételheti meg a győzelmet a kígyó felett. Így hoz szabadulást az emberi család részére. János apostol írásaiban arról is olvashatunk, hogy milyen indíték vezette Istent az emberi család megszabadítására. A Szentírás talán legevangéliumibb verse, amit úgy is szoktunk mondani, hogy az evangélium középpontja és tömören benne van minden, ez János evangélium a 3. fejezet 16. versében található, amit szinte azt mondhatnám, hogy minden hívő embernek könyv nélkül kell tudni. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ehhez még szintén János az ő levelében csatol egy másik gondolatot is. Az első levél 3. fejezetének első versében olvasható az: lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Isten, az Atya, hogy az Isten fiainak neveztettünk. Ebben a két versben benne van az isteni szándék, hogy mi motiválta az Istent abban, hogy az embernek utána menjen, és megmentse abból az állapotból, amit az ember önként választott. János 3.16-ban azt mondja ki a Szentírás, mert úgy szerette Isten a világot. A bűnbe süllyedt világot, és benne az embert. A másik gondolatában szintén ezt a szeretetet emeli ki, és mondja ki János magából, lássátok, hogy milyen nagy szeretetet adott nekünk az Isten. Mind a két igeversben az Isten szeretetének a nagysága emelkedik ki. Az isteni szeretet legnagyobb bizonyítéka az volt, hogy az Atya az ő egyszülött fiát adta, mert úgy szerette a világot. A Szent Háromság Isten leghatalmasabb ajándéka volt az, hogy a testet öltött Krisztusban önmagát adta az emberi családnak. Hadd idézek Ellen White soraiból, a Jézus élete című könyvében írja a következőket. Nem csak azért adta, hogy bűneinket hordozza, és mint áldozat meghaljon értünk, hanem Isten oda ajándékozta Krisztust az elbukott emberiségnek, hogy biztosítson változhatatlan béke szándékáról, egyszülött fiát adta, hogy Krisztus egyé váljon az emberi családdal, és örökre megtartsa emberi természetét. Amikor az üdvözítő felvette emberi természetünket, ezzel olyan kötelékkel fűzte magát az emberiséghez, amit többé széttépni nem lehet. Örökre magához kötözött bennünket. Jézus mindig örökre az emberfia marad. A Szentírásban szinte refrénszerűen találjuk meg azt, hogy már Jézus a visszajövetelével kapcsolatos ígéretéről is úgy beszél, majd meglátjátok az embernek fiát visszajönni. Nem azt mondja, hogy majd az én isteni dicsőségembe öltözötten jövök vissza, hanem emberfiaként jövök vissza. És úgy a Jelenések könyve, mint Dániel könyvének a proféciái is arról beszélnek, hogy amikor ez a két proféta bepillantást nyerhetett a mennybe, akkor Dániel is azt látja, hogy az embernek fia megy az öregkorú elé, azaz az atya elé. János apostol is úgy látja Jézust a mennyben, mint valami emberfia, aki a hét gyertyatartó között jár. Mindenhol az emberfia képpel találkozunk, mert Jézus örökre az emberi család tagja akar maradni. Az a tény, hogy Isten fiúi minőségben adta oda magát az embernek, ezzel szeretetének az ajándékát különleges értékként szeretné kifejezni és bemutatni. Jézus ugyanis nem volt mindig fiú. Tudom, hogy sok Bibliát ismerő embernek meglepetést okoz az a kijelentés, hogy Jézus nem volt mindig az Isten fia. Ő nem volt mindig a fiú Isten. Ő egyszerűen Isten volt. A Szent Háromság egyik tagja. A Szentírás úgy beszél például a Filippi beliekhez írott levélben, hogy ő, amikor az Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy az atyával egyenlő. Nem alá-fölé rendeltségi viszony volt. Nem úgy nézett ki, hogy az egyik az atya, a másik a fiú. Egyenlőek voltak. És a zsidókhoz írott levélben találunk egy pillanatkép proféciát, amely kinyilatkoztatást ad arról a pillanatról, amikor a Szent Háromság tanácsa, a békesség tanácsa meghozta azt a döntést, hogy az Istenség egyik személye majd lesz atya, a másik személy pedig lesz fiú. Pál apostol így mondja ki a zsidókhoz írott levélben, leszek néki atya, és ő pedig lesz nékem fiam. Az emberi család érdekében vetette le Istenség egyik személye, az isteni létformát. Elhagyta a mennyet, szolgai formát vett fel, hogy az emberi család tagjaként megszülessen. Ilyenképpen Isten nem csak önmagát adta oda az emberi családnak, hanem Jézusban fel is akarta emelni magához az emberi családot. Fiának személyében Isten örökbe fogadta az emberi természetet, és a legmagasabbra a mennybe helyezte el. Testvéreim, nem tudom, gondolkoztatok-e már azon, hogy miért lett fiú Jézus? Miért fiúi minőségben lett emberré Jézus? Miért nem valamilyen más módon, más dimenzióban? Mert a testetöltés által, a fiúvá válás által, és itt szeretnék egy pillanatra megállni, és a gondolataitokat visszavezetni az örökké valóságban, amikor Isten a megváltás tervét lefektette mindeneknek előtte, hiszen azt mondja a Szentírás, hogy mielőtt bármit teremtett volna Isten, először a megváltás tervét hozta létre. És ebben a megváltás tervében szerepel ez a kijelentés, hogy én majd leszek neki atya, ő meg lesz nekem fiam. Mindeneknek előtte el lett döntve, hogy az Istenség egyik személye fiú lesz. És hogy miért fiú? Azért, testvéreim, mert Isten bennünket, akiket meg akar váltani, fel akar emelni magához, fiúi minőségbe. Mert Jézusban, a mi személyes megváltónkban, mi helyet cserélünk egymással. Ő a mi helyünkbe áll, az általunk elkövetett bűnök büntetését magára veszi, és meghal a Golgotán, azért, hogy te pedig az ő helyébe álljál, és most te legyél az Isten fia. Sokszor mi átsiklunk a fölött, hogy a Biblia következetesen Isten fiainak nevez bennünket. Miért? Mert Jézusban lettünk azzá. Jézus volt az Isten fia. Ő lett az Isten fia a testetöltés csodájával. De mivel mi velünk helyet cserélt, ezért most benne, az ő életét megnyerve, most mi vagyunk az Isten fiai, az Isten gyermekei. És ez a tény, testvéreim, azt jelenti, hogy Krisztusban Isten felemelt bennünket egy olyan helyre, ahová soha nem jutottunk volna el, ha a megváltás nem következik be. Sátán örökre el akart szakítani bennünket az Istentől. Krisztusban viszont közelebb kerültünk Istenhez, mintha soha nem történt volna semmi. Ha nem történik a bűn és a megváltás, akkor megmaradunk Ádám gyermekeiként. De Krisztusban, a benne elnyert fiúság által mi az isteni család tagjai lettünk, az Isten gyermekei. És csak egyetlen gondolatot hadd fűzzek még ehhez. Isten ezt annyira komolyan gondolja, hogy fiaivá fogadott bennünket, hogy amikor befejezi a megváltást, akkor az ő uralkodásának központját áthelyezi ide a földre, az emberek közé. Mert a családja között, a fiai között, a gyermekei között akar lenni. És Isten ezt előre eltervezte. Ezért döntött úgy, hogy az Istenség egyik személye fiúként kell, hogy testet öltsön. Hogy benne a megváltottak elnyerhessék a fiúságot. Az Isten által felajánlott megváltás elfogadása által tehát mi helyet cserélünk Jézussal, ő vállal engem, én vállalom őt, ő úgy halt meg, mint ahogy nekem kellett volna, hogy én úgy élhessek, mint ahogy ő élhetett volna. Bűntelen, győzelmes élet jutalmaként. A megváltott ember nem csak életet nyer Istentől, hanem a Jézusban biztosított életet nyeri el. Ez pedig azt jelenti, hogy mivel Jézus, mint Isten fia lett megváltóvá, ezért mi benne és általa az Isten fiúságot nyerjük el. És erre gondolhatott Pál apostol, amikor a római levélben azt mondja, hogy a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiálthatjuk, hogy Abbá, Atyám. Ez a legmagasabb szintű fiúság, amit Isten adhatott az embernek. Sátán kezdettől fogva azon volt, hogy örökre elszakítson, de ahogy említettem, Krisztusban szorosabb egységbe kerülünk az Istennel, mintha sohasem buktunk volna el. Azt mondja János 3.16-ban Isten, hogy ha valaki hisz ő benne. Isten tehát mindent adott, amit csak adhatott. Ezért most rajtunk a sor, nekünk kell lépni. Isten nem tehet és nem is adhat többet. Azt várja tőled, hogy ha már megismerted szeretetének az ajándékát, akkor fogadd is el azt. Hidd el, hogy a tied lehet minden ígéretével együtt. Ha valaki hisz ő benne, merd elhinni, hogy tied lehet Istennek ez az ajándéka. Ezzel tulajdonképpen Isten elénk állítja az életet és a halált. És azt mondja, hogy válaszd azért az életet. Isten senkit sem fog kényszeríteni az elfogadásra, mert tiszteletben tartja az emberek szabad akarati döntését. Ezért hangzik az igében ilyen feltételes módon, hogy ha valaki hisz ő benne. Nem kötelező hinni. De ha valaki hisz ő benne, akkor az nem vész el, annak örök élete van. Különös összekapcsolódásra van lehetőség Istennel, miközben elfogadjuk hitáltal ezt az ajándékot. Ugyanezt a gondolatot Pál apostol úgy fogalmazza meg, amit délelőtt is említettem már, mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka. Isten ajándéka a kegyelem is, és a hit is. Viszont mindkettőt nekem kell elfogadnom. Először a hitet, majd hitáltal a kegyelmet. De mindkettőt nekem kell elfogadni. Isten kétféle módon kínálja fel a hit ajándékát minden embernek. És csupán rajtunk múlik, hogy mennyit fogadunk el belőle. Alapvető szinten a hit az csupán meggyőződéshez vezet el Istennel kapcsolatban. Először az értelmem szintjén fogom fel, győződök meg bizonyos dolgokról. Meggyőződök arról, hogy van Isten, hogy ő teremtette azt a világot, amelyben élek, és benne engem személy szerint is. Meggyőződhetek arról, hogy a bűn rontásával szemben Istennek megoldása van az ember számára, és így az én számomra is. Meggyőződésem lehet, hogy Isten megoldása a Golgotán felfeszített megváltóban van biztosítva, ha elfogadom őt személyes megváltómnak. A tények és az információk elfogadásán túl azonban van egy fontosabb része is a hit ajándékának. A hit ajándéka tapasztalati élményhez szeretne vezetni bennünket, Istennel. Isten azt szeretné, hogy ne csak ismerd, ne csak információs ismereted legyen az Istenről, hanem éld is át a vele való kapcsolatot. Tapasztalati közösséged legyen vele, hogy mit jelent elfogadni Isten kegyelmét a gyakorlatban. Ezért nagyon fontos a maga mélységében megismerni az Isten kegyelmét. A magam számára megérteni. Élményszerűen átélni a kegyelmet. Nem csupán ismeret szintjén. Isten szeretetének ajándéka a testet öltött fiúban fejeződik ki, ezért a hitáltal megragadható megoldást is csak benne találhatjuk meg magunk számára. Aki hisz ő benne, vagyis nem másban, hanem csak ő benne hisz. Mert nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az ég alatt más név, aki által megtarthatunk, csak Jézus Krisztus neve. És itt szeretném megemlíteni Ézsaiás könyvének azokat a gondolatait, amire utal tulajdonképpen a Cselekedetek könyve. Jézus nevében nyerhetjük el a megtartásunkkal kapcsolatos ígéretet. Amikor Jézus születéséről beszél a Szentírás Ézsaiás könyvében, akkor azt mondja, hogy egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, uralom az vállán lesz, és hívják nevét. Csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Ezek mind Jézus Krisztusnak a nevei, de olyan nevek, testvéreim, amely a mi megtartásunkat szolgálja. Nem adatott más név, amely által megtarthatunk, csak Jézus Krisztus neve. És azért hívják őt csodálatosnak, mert az a szeretet, ahogy ő szeret bennünket, bűnös embereket, akik elszakadtunk tőle, akik lépten nyomon megszomorítjuk őt. Nem tudjuk felfogni, hogy mit is tud rajtunk szeretni, de szeret. Mégpedig annyira, hogy az ő életét is odaadta értünk. És ez csodálatos, hogy ő ennyire szeret. De ezen kívül azt mondja a próféta, hogy nem csak, hogy csodálatosnak hívják, hanem tanácsosnak is. Mert amikor te egy-egy élethelyzetben olyan körülmények közé kerülsz, hogy már kicsúszik alollad a talaj, és nem tudod, hogy mit kezdjél tovább, már nem tudsz megoldást a problémádra, az élethelyzetedre, akkor fordulj hozzá, a tanácsoshoz, a bölcsesség forrásához, aki a te lelked mélyén olyan gondolatsort indít el, hogy rávezet a megoldásra, mert nála tanácsot nyerhetünk, útbaigazítást, vezetést, mert ő a tanácsos, aki ott áll melletted, hogy mindig jó tanáccsal lásson el. De ő az erős Isten is. Amikor elerőtelenedtél, amikor már nem tudod a küzdelmet folytatni, amikor úgy érzed, hogy már nem tudsz szembefordulni a kísértéssel, nem tudsz lelki erővel szembenézni a megpróbáltatásokkal, akkor ő ott áll melletted, mint az erős Isten, aki az erő forrása, és ha te hozzájárulsz, és benne bízol, akkor átéled azt, amit Pál apostol leír az egyik levelében, hogy Krisztus által mindenre van nékem erőm. Mert benne olyan erőt nyerhetünk. És ő a békesség fejedelme is. Jézus maga mondja ki azt, hogy az én békességemet adom néktek. Nem azt, amit a világ ad, nem is úgy adom, ahogy a világ adja, az én békességemet adom, ami nem függ a körülményektől, nem tudja elvenni a körülmény. Az csak a velem való élő kapcsolat hátterén lehet a tiéd. Na ezért mondja ki a Cselekedetek könyve, hogy nem adatott az ég alatt más név, amely által megtarthatunk. Jézusban ölt testet mindaz a név, amely a segítségünkre siet, amellyel ha élünk, akkor csodálatos tapasztalatokat élhetünk át. Isten azért kínálja fel szeretetének ajándékát Jézusban, hogy aki hinni tud Isten fiában, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Isten dicsőségének hiánya tesz bennünket elveszetteké, mert dicsőség nélkül alkalmatlanok vagyunk az örök életre, a mennyei életre. Ezt a dicsőséget is Jézus Krisztus adhatja vissza nékünk, több lépcsős eredmény hátterén. A megváltónk hitáltali elfogadása által Jézus dicsősége a miénk lehet. János apostol azt mondja, hogy az ige testé lett, lakozott mi közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét. És ez a dicsőség áthatotta őket. Kiábrázolódott bennük. És Jézus Krisztus elfogadásával, amikor a te szívedbe befogadod, és lakozik a te életedben, akkor benned is a külső megnyilatkozások által láthatóvá válik a benned lakozó Krisztus. Ki kell, hogy sugározzon belőled a benned lakozó Krisztus dicsősége. Ugyanakkor napról napra történő megszentelődés közben a mi lelki természetünk is átváltozik dicsőségről dicsőségre. És Jézus Krisztus visszajövetelekor az egész nyomorúságos testünk átalakul, hogy hasonló legyen Jézus Krisztus dicsőséges testéhez. Tehát több lépcsős változatban, folyamatosan, újabb és újabb dimenziókban bontakoztatja ki Isten az ő dicsőségét a mi életünkben. Jézus azt vallotta a küldetéséről, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. A visszatalálásunk egyetlen útvonalát csak a Jézus Krisztussal való élő közösség biztosítja. Csak ő tudja megmutatni nekünk az utat. János 3.16-ban olvasható isteni kinyilatkoztatásban az is ott van, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. Örök élete legyen. Az örök élet az nem egyszerűen meghosszabbítása a földi életnek az időtlen örökké valóság irányába, hanem részesedés az Isten életében, illetve Krisztus életében, aki maga az élet. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus maga az élet. És azt mondja a Szentírás, hogy akié a fiú, azé az élet. Valószínű, hogy a legtöbben visszaadnánk Istennek az örök életre vonatkozó ajándékát, ha az csupán ennek az életünknek a meghosszabbítása lenne. Mire ugyanis egy ember életében eltelik 70 vagy 80 esztendő, az emberek többsége már úgy érzi és gondolja, hogy elég volt ebből a nyomorúságos életből. Én, mint lelkész, nagyon sok idős emberrel beszéltem, akik nekem elmondták, már úgy szeretnének eltávozni. Már úgy szeretnék letenni ennek az életnek a terhét, a fájdalmát, a problémáit. Szeretnének megnyugodni. És a Szentírás is ezt mondja, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól. De a cselekedetük, a Krisztussal összefort életük követi őket. De megnyugosznak a fáradtságuktól. És ezért mondom ki azt, hogy ha
A Krisztus által felajánlott élet csak ennek az életnek a meghosszabbítása lenne, akkor sokan mondanánk azt Jézusnak, hogy köszönöm, Uram, de én ebből nem kérek. Elég volt ebből ennyi. Isten azonban egy teljesen másfajta életet kínál a megváltottak számára. Az Isten által felkínált életben már nem lesz halál, gyász, fájdalom, szomorúság, ezek mind el fognak múlni. Nem lesz öregedés, és nem lesz a vele együtt járó betegség és szenvedés, mert ez a romlandó testünk romolhatatlanságba öltözik. Ott már nem kell a bűnös kívánságaink és természetünk ellen küszködnünk, nem kell a bűnös cselekedeteink miatt szégyenkeznünk egymás előtt meg az Isten előtt, mert Isten teljesen megtisztít bennünket a bűntől. Most még szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül, akkor viszont Jézus dicsőséges testéhez leszünk hasonlóak. Mivel a földet is újjá teremti az Isten, ezért a körülöttünk lévő világgal is teljesen más lesz a kapcsolatunk. Többé nem kell félnünk a tomboló vihartól, vagy a jégeső pusztításától, vagy éppen a földrengéstől. Nem kell félnünk a vad és vérengző vadállatoktól, mert akár az oroszlánhoz is oda mehetünk, és megsimogathatjuk. A Szentírás úgy beszél, hogy a kisgyermek ott játszadozik az oroszlánnal. De az állatok sem fognak félni tőlünk. Ezért akár a tenyerünkből is megetethetjük a kismadarakat. Ugye itt már elmondtam más alkalommal, hogy nekem ez az egyik kedvenc vágyam, hogy végre a tenyeremből etethessem meg a szabadon élő madarat. És ne féljen tőlem. Mindannyian dédelgethetünk valami egészen apró, de a szívünknek nagyon kedves vágyat. Nem mindig csak a nagy dolgokra kell gondolni, hanem az ilyen apró részletekre is. És milyen csodálatos lesz, amikor Isten újjáteremti a világunkat, és megszűnik a félelem. Nem félünk az Istentől, nem félünk egymástól, nem félünk a bennünket körülvevő világtól, legyenek azok az állatok vagy a természet ereje. Szeretet és békesség uralkodik ebben a világban. A Szentírásban adott tanítások próbálják világossá tenni azt, hogy milyen módon és mikor kezdődik meg az örök élet a hívő ember számára. Az egyik helyen János apostol levelében az első levél 5. fejezet 12. versében olvashatjuk, hogy akié a fiú, azé az élet. És akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ez nagyon markáns kijelentése a Bibliának. Akié a fiú, azé az élet. És ha nem a tied a fiú, ha nem mondhatod el ezt magadról, akkor az élet sem a tied. A másik helyen pedig azt mondja Jézus, János evangélium a 11. fejezet 25-26. Versében, hogy aki hisz én bennem, az soha meg nem hal. Ha meghal is, él. Hogy lehetséges ez? Mivel a Biblia szerint, akié a fiú, azé az élet, ezért felvetődik az a kérdés, hogy ki mondhatja el magáról azt, hogy Jézus az övé. Amikor ez a kérdés felmerül, akkor még a komoly hívő emberek többsége is elbizonytalanodik. Szinte félnek kimondani azt, hogy Jézus az enyém. Pedig mindenki elmondhatja ezt, aki nem csak a szájával mondja, hanem valóban kész elfogadni Jézust személyes megváltójaként. Attól a pillanattól kezdve, amikor helyet cserélsz Jézussal, ezzel a hitben végrehajtott helcserével Isten nekünk tulajdonítja Jézus életét. Amikor hitáltal elfogadtad Jézus személyes megváltódnak, akkor attól kezdve Jézus a tied. Akkor már mondhatod, élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Akkor Krisztus a tied. Te Krisztus igazságába öltözötten élheted a te életedet. Ezért nevez a Biblia bennünket Isten fiainak. Mert Jézus a miénk. Jézus volt az Isten fia, De Jézusban most te vagy az Isten fia. Ezért Jézus a tiéd. Jézus tehát teljesen adni akarja önmagát. A benne lévő élettel együtt. Azzal az élettel, amely fölött már nincs hatalma a halálnak. Amikor Lázár nővérével, Mártával beszélgetett Jézus, akkor egészen világossá tette ezt, amikor azt mondta Mártának, aki hisz én bennem, az soha meg nem hal. Ha meghal is, él. Jézus elfogadása által, akinek élete van önmagában, Isten az élet forrását biztosítja mindazoknak, akik hitben elfogadják, személyes megváltójuknak. A Jézusban való élet tehát a forrását tekintve az örök élet kezdetét jelenti. Krisztus egy testélet velünk azért, hogy mi pedig egy lélekben élhessünk vele együtt. Krisztus a Szentlélek által lakozik bennünk, és ha Isten lelkét hitáltal a szívünkbe fogadjuk, az örök élet kezdetét jelenti. Az Isten által felkínált élet tehát nem csak a síron túli továbbélésre vonatkozik, hogy majd, amikor feltámadunk, akkor igen megkezdődik az örök élet. Jézus olyan bensőséges közösséget ajánl fel, amely magában hordozza a Krisztusban lévő életnek a birtoklását. Ezért mi soha nem halunk meg. Soha nem halunk meg. A Biblia azt mondja, csak elaluszunk. Isten nem tekinti halálnak azt, amiben mi részesülünk. Mert ebből lesz ébredés. Isten csak alvásnak nevezi. Mert törvényszerűségében ugyanolyan. Egy pillanat alatt, amikor elalszol, megszűnik a világ körülötted. Nem tudod, hogy mi történik a világban. És amikor felébredsz, akkor a gondolatod ott folytatódik, ahol abba hagytad. Nem tudod, hogy mennyi időt aludtál. Meg kell nézni az órádat ahhoz, hogy azonosítani tudjad, hogy mennyi időt aludtál. Ugyanígy történik a végleg elalvó emberrel, amiről a Biblia beszél, hogy amikor Isten visszaveszi az ő lelkét tőlünk, akkor csak elalszunk egy bizonyos időre. Megszűnik körülöttünk a világ. Nem tudjuk, mi történik. Nem tudjuk, mennyi időig aluszunk. De amikor Isten újra visszaadja az élet leheletét, amikor feltámaszt bennünket, akkor úgy folytatódik tovább a gondolatunk, ahol abba hagytuk. Csak éppen az ébredés állapota lesz más. Mert Isten egy más életre szólít elő bennünket. Azt mondja a Szentírás, hogy a romlandó romolhatatlanságot ölt, a halandó halhatatlanságba öltözik, és a nyomorúságos testünk pedig Jézus dicsőséges testéhez lesz hasonló. Ezért mondja ki a Szentírás Jézus szavával, aki hisz én bennem, soha meg nem hal. Mert a Biblia halálnak csak a végső halált nevezi, a kárhozat ítéletét, amiből nincs többé feltámadás. A Biblia szerint csak ez a halál. Amiben ma naponta részesülnek emberek, azt a Biblia Istene csak alvásnak nevezi, mert mindenki számára lesz belőle ébredés. Ezért János apostol levelében azt is olvashatjuk az előbbi szakaszban, hogy ti, akik hisztek az Isten fiának nevében, tudjátok meg, hogy örök életetek van. És ez az örök élet akkor kezdődik a te számodra, amikor Jézust elfogadtad személyes megváltódnak. Ezért János 3.16-ot is ilyen módon kell érteni. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ami akkor kezdődik, amikor hitáltal elfogadja Jézust személyes megváltójának. Ezért lehet, hogy a te mennyei atyád egyszer azt mondja neked vagy nekem, hogy fiam, gyermekem, most le kell feküdni, most nyugalomra kell térni, és majd lesz egy másik nap, amikor felébredsz, de az egy dicsőséges nap lesz. Egy csodálatos nap lesz. És akkor egészen másként folytatódik az élet. Isten csak így tekinti a mi eltávozásunkat. Mert Krisztusban az örök élet megkezdődött. Akkor, amikor te elfogadtad őt személyes megváltónak. Kedves testvéreim, Isten ezt a lehetőséget kínálja fel nekünk. Jézusban való örök életet. A Jézusban való utat. Azt az életet, amit Jézusban találhatunk meg. Ez az örökké való evangéliumnak a központi üzenete. És ez az egyetlen út, amely Istenhez vezet. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Ragadjuk meg azt a kegyelmet, amit Isten felajánlott az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ragadjuk meg azt a lehetőséget, hogy ő fiúként adta az ő fiát ide közénk, azért, mert bennünket fiúként akar magához fogadni. Az ő családjának a tagjaivá emel fel bennünket. Ez egy olyan végtelen megtiszteltetés részünkre, amit én úgy érzem, hogy a pillanatnyi helyzetünkben nem is tudjuk végig gondolni, milyen hatalmas áldást nyerünk azzal, hogy Isten gyermekeivé lehettünk. És az örökké valóságon keresztül közvetlen az Isten közelében fogunk élni. Az Isten ott hagyja a világegyetemnek azt a részét, ahol eddig az ő uralkodásának központja volt. Áthelyezi ide a földre, mert az ő fiai között akar lenni. Az Isten sátora az emberekkel lesz, mondja a Biblia. Az Isten együtt fog lakni az emberekkel, közöttünk lakozik, mi pedig vele. Ez egy csodálatos kegyelem. Adja jó Isten, hogy mindannyiunk része legyen ez a különös ajándéka Istennek. Szeretném elmondani, holnap este pedig arról szeretnék beszélni, hogy Isten segíteni szeretne bennünket abban, hogy a maga teljességében és értékében fedezzük fel és lássuk meg az Isten ajándékát. Ehhez egy különleges megvilágosodásra van szükség. Arra van szükség, hogy Isten a mi lelkünkben, az értelmünkben új fényt gyújtson. Más megvilágításba lássunk dolgokat. Isten közbelép a mi életünkben, hogy ezt a megvilágítást adja számunkra. És hogy milyen módon és hogyan adja, és ez mit eredményez az életünkben, na erről szeretnék szólni holnap este. Mindenkit szeretettel hívok és várok erre az alkalomra is. A Jóisten kegyelme legyen így velünk. És most egy imádsággal fejezzük ki a mi hálánkat és tiszteletünket Isten felé. Édesatyánk, köszönjük, hogy elcsendesedhetünk előtted. Köszönjük, hogy megismerhettük azt az evangéliumot, amely a legnagyobb örömhírt mondja el számunkra, hogy neked van megoldásod a mi elveszett állapotunkból. Te újra megkeresel bennünket, és amikor megtalálsz, akkor felemelsz magadhoz, magasabbra, mint ahogy mi azt elképzelni tudnánk. Nem véletlen az, hogy Pál apostol így fogalmazza meg, hogy amit szem nem látott, amit fül nem hallott, az ember szíve el se tud gondolni, olyan az az ajándékcsomag, amit te készítettél a téged szeretőknek. Istenünk, add, hogy mindannyian részesei lehessünk ennek a csodálatos ajándéknak. Köszönjük, hogy mi megismerhetjük Jézus Krisztust, megismerhetjük a benne felajánlott kegyelmet. Köszönjük azt is, hogy a hitet élezgeted a mi szívünkben és lelkünkben. Köszönjük, hogy munkálkodsz azért, hogy ez a hit mind teljesebb és erősebb legyen bennünk. Hogy hitáltal el tudjuk fogadni a te ígéreteidet, bele tudjunk kapaszkodni az általad adott ígéretekben, és élni tudjunk általa. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megadtad a legnagyobb ajándékot, amit adhattál számunkra. Ha mi hiszünk ő benne, akkor nem kell elvesznünk, akkor örök életünk van. És ez nem a jövőre vonatkozó kijelentés, hanem ez van. Te abban a pillanatban kész vagy nekünk adni az örök életet, attól a pillanattól kezdve elkezdődik számunkra az örök élet, amikor elfogadjuk Jézust személyes megváltónak. Köszönjük végtelen kegyelmedet! Köszönjük, hogy ezzel az élettel fogsz előszólítani bennünket,
akkor, amikor elbocsátasz, egyen-egyenként, kit bármikor, hogy most aludni kell, most el kell csendesedni. De lesz majd egy nap, amikor felébredünk, egy dicsőséges nap, amikor újra találkozunk, és már nem hitáltal kell szemlélni téged, hanem színről színre közvetlenül veled találkozhatunk. Ó, add a szívünkbe ezt a reménységet, hogy ez éltessen és vezessen mindig közelebb és közelebb hozzád. Legyen rajtunk és velünk így a te kegyelmed. Így áld meg a mi életünket, Urunk. Amen.